Hát akkor köszöntök mindenkit, mintha mi sem történt volna. Mivel március első kedje van, ezért már is nézzük a urnánkat itten, hogy hol járunk. Na, szóval azt mondja, hosszú a kérdés, nem baj. Tiszteletre látó atya, mi a különbség a szégyen és a bűntudat között? De itt van a magyarázat is. Barsi Balázs atyánál olvasom. El kell hagyni az apró és felületes vigasztalások világát, és le kell szállni a mélybe, ahol létezésem teljesen és kilátástalanul értelmetlen. Isten nem ilyen negatív eredményre teremtett minket, hanem hogy életünk legyen. Hogyan értsem Balázs atya gondolatait? Hát ehhez vagyok most fáradt, az biztos. Fontos a figyelmünk iskolázottsága, ez Simone Weil mondja, mit jelent? Ragaszkodás, A kérdező megengedi nekem, hogy ezt jövő hétre elolvassam. Köszönöm szépen. És két hét múlva válaszolok rá. Itt hát, ha valami. Atya kérem, mezei hívőnek egy nap hányszor szabad áldozni? Na, ez könnyebb lesz. Valamint szentmise hallgatás feltétele az áldozásnak. Köszönöm. Na, tehát ha jól emlékszem, akkor ugye kétszer lehet egy nap áldozni, de a második áldozásra mondjuk az, hogy már mindenképpen szentmiséhez kell, hogy kötődjön, az első áldozás még nem baj, hogy a szentmisén kívül történik. Tehát az első napi áldozásnak nem feltétele, hogy jelen van valaki a szentmisén, a másodiknak már igen. De én azt mondom, tudjátok erre, hogy azért nem kell túlzásba vinni a dolgokat. Egy nap egyszer bőven elég, nehogy az oltári szentség azért elveszítse a... Na, tehát azt a jellegét, tehát amikor egy nap százszor áldozunk meg, szóval ott akkor van egy ilyen veszély, hogy kicsit bagatelizálódik a dolog. Tehát, hogy az ortodoxoknál, vagy nem is tudom, vagy valahol valami keleti tradícióban hallottam ilyet, hogy eukarisztikus böjt, ami azt jelenti, hogy vannak napok, hogy kihagyják a misét, és nem azért, mert most ne unják, hanem azért, hogy fölébresszék magukban ezt a tudatosságot, hogy mekkora kincs az, hogy áldozhatok. És hogyha kihagyok egy-két napot, akkor utána lehet fölébred bennem jobban a vágyi áldozás után. Én ezt nem mondom, hogy ezt vezessük be, csak ezt annak ellensúlyozására mondom, hogy valaki annyira túlzásba vigye ezt, hogy most egy nap hányszor áldozik. Egyszer bőven elég. Tisztelt Renátó atya! Keresztény pályafutásomat, ezt nyomtatva van írva, ezt nagyon szeretem. Én is karizmatikusként kezdtem, és sokat köszönhetek ennek a megújulásnak. Ma már látom a túlzásait is, mosolygó smiley. Szó volt arról, hogy sokszor hajlamosak vagyunk olyan dolgokban is a sátánt látni, amelyhez köze nincs. Mi a helyzet a? Első gondolatjegy. Jóslással, asztrológiával, csontkovácssal, agykontrollal, alternatív gyógymódokkal, biorezonancia, mágnesrezonancia, akupunktúrtalapasztás, stb. Ma oly divatos kineziológiával. Azért nevetek, mert én sem tudom, mit jelent. Tehát teljesen oda vagyok. A kineziológia, az biztos nem a Knézi Jenőhöz kapcsolódik. Na most, ugyanazt mondom ezekre, anélkül, hogy most én végig szaladnék ezeken, hogy miről van szó. Hogy mondjam? Tehát, hogy természetesen érdemes vigyázni, természetesen érdemes vigyázgatni ezekkel, de hogy most nagyon sátán... Hát nem, hát persze, hát ez objektívebb, tehát azt mondom, hogy most jóslás. Hát mondjuk egy keresztény embernek erre szüksége nincs. Tehát nem azt mondom, hogy sátán, hanem azt mondom, hogy nincs rá szükséged. Érted? Tehát, hogy nem akarom azt látni e mögé, hogy most mindenhol valami gonosz lelket, meg az, hogy tudjátok, hogy nem kell viszont elítélni azt, aki mondjuk elmegy egy jósnőhöz, és akkor most ő szeretne valamit tudni. Ha nincsen neki keresztény hite, és most ő ilyesmiben kapaszkodik, ne ítéljen meg ezért, és főleg nem mondjak neki olyat, hogy a sátán karmaiba vagy. Ilyet nem mondjak neki. Azt mondhatom, hogy ez egy butaság lehet, azt mondhatom, hogy erre nincs szükséged, de ne keverjen bele ezt a témát, hogy te már a pokol bugyraiba főz, hogyha ilyenekhez elmész. Ha viszont egy keresztény ember folyamodik ilyenhez, akkor ott még nagyobb intenzitással mondanám, megint nem a sátánt mögé látva, hanem az, hogy figyelj te, hogyha a jóslásban bízol, akkor mennyibe bízol az Istenben? Tehát inkább ilyen kérdéseket tennék föl, mintsem megint a gonosz lelket oda keverve. Az asztrológia ugye az megint ugyanaz, hogy ugye a csillagok állása alapján, amire nem mondom én, jó, a jóslás az lehet, hogy egy kicsit, de az asztrológiában azért van egy megint egy, mondjuk így, régi tiszteletre méltó hagyomány. Hogy már a nagyon régieknél is volt ez, hogy figyelték a csillagokat, és attól, hogy én nem értek vele egyet, tisztelhetem, mint hagyományt. Azért az egyház sose tanította azt, hogy köpködjem a többi hagyományt. Azért ez sosem volt ott, hogy nézzem le őket, és sátánt lássak mindenbe, ami nem keresztény. Ez egy nagyon szűk látókörűség. Tehát az asztrológiára, nekem, asztrológiában nekem nem kell hinni, és nem kell olvasni ahhoz, hogy tiszteljem, mint egyes embereknek az életfilozófiáját. Tehát csak ezért mondom, hogy ezekben néha mondom, itt a karizmatikus mozgalmakban van ilyen, hogy ez a nagyon fehér-feketén való látás. Csak Jézus Krisztus tiszta kereszténység, az a fénynek az országa, a többi pedig sötétség és sátán. Nem igaz. A többi is a maga módján keresi az igazságot. És nem kell leköpködnöm ahhoz, meg mindig a sátánt látni ezek mögött, ahhoz, hogy én tiszteljem, de közben ne fogadjam el. Nem fogadom el. Én nem hiszek benne, de tisztelhetem, mint egy hagyomány. És megérthetem azt az embert, akinek eddig terjed a látóköre, hogy ő ezeket veszi igénybe, mert szeretne kapaszkodót. Bárcsak meg tudná érteni, hogy nekünk milyen kapaszkodónk van. És látjátok, hogy amikor sátáni ilyen dolgokkal elítéljük, például ezeket a dolgokat, akkor néha pontosan ezeket az embereket távol tartjuk attól, hogy valaha a mi kapaszkodóinkat megismerjék. Mert azt mondják, hogy a keresztények engem csak sátánoznak. Hát akkor inkább megyek az asztrológiához, meg a jósnőhöz. Az legalább ezt nem mondja. És így az embernek igaza van. Mert hogyha állandóan sátánozunk, akkor pontosan nem mutatjuk azt meg neki, hogy figyelj, van jobb a jóslásnál. Van jobb az asztrológiánál. Van még nagyobb kapaszkodó, ami nekünk keresztényeknek van, én most ezt fölajánlom neked. De hogyha ítélkezünk, akkor ebből ugye semmi nem lesz. Csont Kovács, amit én erről tudok, az az, hogy most ebbe is még kell belekeverni a spiritualitást, mint olyat, nem? Én nem ismerem ezt olyan mélyen, de hogy én azt mondom, hogy amíg ez, tehát olyan, mint például a jógára is például ezt próbáltam mondani, hogy amíg ez csak egy testgyakorlat, amíg ez csak a testemnek a gyógyítása, és mondjuk nem engedem be magamba azt a filozófiát, amit mondjuk a Csontkovács gondol, hanem hagyom, hogy ő mondjuk a csontjaimat helyre tegye, abból bajom nem lehet. Értitek? S rengeteg keresztény viszont be van tőle rezelve, bocsánat, így mondom, hogy ha Csontkovács, aki nem tudom, valami filozófiával rendelkezik, hozzám ér, azzal átfolyatja belém az ő gondolkodásmódját. Ezek butaságok. Ezek butaságok. Nem fogja belém átfolyatni, ha én szilárd vagyok a hitemben. Tehát igénybe vehetek egy ilyenfajta segítséget, most miért ne, hogyha mondjuk az tényleg helyre tesz bennem valamit, anélkül, hogy az illetőnek, nem tudom, a filozófiáját el kéne fogadni. Én ilyeneket mondom. Agykontroll. Jó, hát az már egy kicsit rázósabb terület, mert, ja, nem tudom nagyon kommentálni, ez nem kell igénybe venni. De lehet attól tisztelni, aki igénybe veszi. Alternatív gyógymódok. Biorezonancia, mágnesrezonancia, akupunktúra, talpmasszázs. Ugyanezt mondom rá, mint a Csontkovácsra. Ugyanezt. Ha csupán úgy veszed igénybe, mint fizikai segítség, ebből bajod nem lehet. Bármilyen filozófiával rendelkezik, az a személy, aki a tűket szurkálja beléd, vagy a talpadat nyomogatja. Én is de szeretnék egy kis talpmasszást egyébként, megvallom nektek karácsonyra, vagy bármikor. Valaki vállalkozik rá, akkor nagyon szívesen. Szóval jól esik ez az embernek, mint olyannak. És mondom, ha csupán úgy veszed igénybe, mint fiziológiai segítséget, a sátán nem tud beléd folyni ezektől. Még akkor sem, hogyha az illető valami ezoterikus hittel rendelkezik, aki nyomogatja a talpadat, attól még nem megy át a talpadba, talpadon keresztül a lelkedbe az ő ezoterikus felfogása. De mondom, vannak tanítók, papok és ilyen lelki embernek magukat nevező, hát ilyen mondjuk ilyen félénk emberkék, akik viszont ezt tanítják. Hogyha ezt igénybe veszed, akkor a sátáni energiák beléd szállnak. Ha nem tudom én, homeopátiás gyógyszereket szedsz, akkor a sátán energiája beléd száll. Nem, a homeopátia ki lehet mondani, hogy humbuk és placebo, ki lehet mondani, de bajunk nem lesz tőle, meg sátáni. Én mindig erre azt mondom, a sátán, ugye tanultuk Terésztől, sokkal alattomosabban működik. Ezerszer. Ha meg lehetne előzni a sátán kísértéseit azzal, hogy én távol tartom magam minden ilyesmitől, nagyon könnyű lenne. A sátán nem itt kavar. Ő neki ez nem terepe. Ő nem itt operál. Ő a képmutató vallásosságba operál. Hát mondtuk. Áldozzál, gyónjál, de közben kritizáld az egész világot. És nem látjuk a dolgoknak a fonákját. Hogy a sátánnak a logikája az pontosan, hogy elhitesse velünk, hogy ő olyan dolgokban van jelen, ahol egyébként nincs is. Ez a fonákja az ő logikájának. Azt hiszik, hogy ő rajta olyan könnyű átlátnunk. Annyira értjük, azt hiszük, hogy a sátán naív. Hogy ő benne van a csontkovácsnál, a csontkovácsba, és akkor majd azon keresztül majd bennünket ottan kísért. Nem, a sátán ennél sokkal intelligensebb. Azt mondja, hogy hidd azt, hogyha a csontkovács hozzád ér, akkor én beléd szállok, és rettegj, és szorongj. És mindezektől a dolgoktól, és a pogányságtól, és a többi vallástól, és a jogától félj, és szorongj. Ő ezt akarja. Ő ezekben a dolgokban nincs benne. Abba van benne, ott kavarja a szalámit, hogy azt mondja nekünk, hogy hidd azt, hogy én ezekben benne vagyok, mert egyébként nem. Tehát aki erős a hitében, mondom főleg ezeket a fiziológiai dolgokat, mágnes rezonanciát, igénybe vehet, mint gyógymódot. Miért ne? Az agykontrollt nem érdemes, meg a jóslást, ezeket, mert erre ugye azt mondjuk, hogy nekünk más erőforrásunk van. Tiszteljük ezeket az embereket, de mi nem veszük ezt attól igénybe. Az oly divatos kineziológia. Mi ez? Ki tudja? Lehet segíteni a papnak. Mi az, hogy kineziológia?
Folyását befolyásoló szervezetben. A
szervezetben
lévő energiának az
áramlása. Köszönöm. Én nem ismertem, bevallom őszintén. Köszönöm. Tehát valami ilyesmi, az energiákat áramoltatjuk, vagy valami. Ebbe is lehet olyan, mert ugye azt is tudjuk, hogy a testünkben, tehát vannak most energiának nevezzük, vagy elektromosságnak, tehát van az, hogy a kémiai folyamatokon túl valami több. És akkor, hogy esetleg valakinél ez segít. És mondom, hogyha ez ideológia nélkül valaki ilyesmihez fordul, nem hiszem, hogy olyan nagy baja lehetne belőle. Na, én ennyit tudtam mondani, és ígérem, hogy a hosszú kérdésre legközelebb akkor majd még válaszolok, akkor dobozkának ennyi, mert hát itt vagyunk a hetedik lakásban. Hölgyeim és na, uraim, itt vagyunk, szóval nagyon vártuk már ezt a pillanatot. A múltkor ugye éppen csak belekóstoltunk, hogy a hetedik lakás, és ugye azt próbáltam erről elmondani, hogy ez sokkal egyszerűbb lesz, és sokkal hozzánk közelállóbb lesz, mint hinnénk. Mert ugye, akik a belső várkastélyban benne vannak, meg ennek a témájában, a hetedik lakás hallatán ugye sokunkban följöhetett volna, vagy följöhet az a gondolat, hogy ó, én ettől mennyire távol vagyok, hogy ez biztos nekem nem való, ez csak a nagy szenteknek való. Nem igaz. Mindjárt meglátjuk, hogy mennyire közel állnak hozzánk ezek a bizonyos témák. És a hetedik lakásnak a témája mennyire közel áll hozzánk, és mondtam, bármennyire nem vagyunk még mindnyájan ennek a teljességében úgy jelen, attól még a hetedik lakás bizonyos dimenziói már itt és most érvényesek lehetnek ránk. Ahogy tanultuk, a hét lakásban Avilai Terész tanítása szerint egyszerre vagyunk benne, életszakaszainktól függően különböző mértékben. Most egy olyan életszakaszon van, hogy az önismeret az első lakás témája hangsúlyos. Aztán egy másik időszakomban meg kell küzdenem újra a képmutatás tendenciájával a harmadik lakáson, mert ez nem olyan, hogy egyszer leadtam, és akkor már soha nem jön vissza. Kísértésként újra megjelenik. Aztán utána el kell gondolkodnom megint azt, hogy Istennek mi a szerető akarata az életemben nézve, ötödik lakás témája, akkor most az kerekedik felül. És amíg élünk, ezek a spirituális témák ugye különböző mértékben jelen lehetnek az életünkben. A hetedik lakás is ugyanilyen módon jelen lehet az életünkben, kisebb, nagyobb dimenziókban, de mindenképpen valamelyest itt lehet bennünk már most. Nézzük is meg, hogy Terész miket ír erről. Első fejezet. 4 darab fejezet lesz ebben. Ez még lehet, hogy szó-szó, lehet, hogy még májusig, júniusig kitart. Meglátjuk. Azt gondolhatjátok, nővérek, annyi szó volt már erről a szellemi útról, hogy lehetetlen bármi is maradjon, amit el lehetne még mondani. De igaza van, mert ugye mit mondtunk? Hogy sok-sok szentnek az útját a 6. lakásig mutatjuk be. Ugye ezt mondtuk, hogy nagyon sokszor azt hisszük, hogy az az életszentség csúcsa, amikor valaki meg akar halni Krisztusért, amikor valaki tönkreteszi magát Krisztusért, amikor valaki lábbal tiporja már ezt a szörnyű, mocskos világot, és el akar szállni már a mennyekbe az ő szerelmeséhez, Krisztushoz. És azt gondoljuk, hogy ez a csúcs. És hogy akik ilyen szinten vannak, na hát ők a valódi szentek. És látjuk, Teréz azt mondja, hogy azt gondolhatnátok, hogy ez a csúcs. És nem ez a csúcs. Így írja, nagy ostobaság lenne ezt gondolni. Jaj, de jó. Hiszen Isten nagyságának nincs határa, és a művei is határtalanok. Ki tudná megszámlálni az ő irgalmát és nagyságát? Lehetetlen ez, és ezért ne csodálkozzatok azon, amit elmondtam, és még mondani fogok, mert mindez csak egy töredéke annak, amit Istenről mondani lehet. Nagy irgalmasságot gyakorol velünk, hogy közölte mindezeket a dolgokat valakivel, az ő maga, hogy tudomást szerezhessünk róluk, és hogy miközben többet tudunk arról, miként közli magát a teremtményekkel, jobban dicsérjük nagyságát, és igyekezzünk nem kevésre tanítani a lelket, amelyben ennyi örömét leli az Úr. Hiszen mindegyikünknek van lelkünk, de minthogy nem becsüljük úgy, ahogy az Isten képére alkotott teremtmény megérdemelné, ezért nem értjük a nagy titkokat, amelyek benne vannak. Tehát ugye megint ugye azt mondjuk itt, hogy Teréz már most nekünk megmondja, hogy igenis a 6. lakás után még jön a lényeg. Még most jön az, amire igazából eddig készültünk. És akkor leszámolunk ezzel a fajta szentképpel, hogy a Krisztusért való, földről való elvágyódás az lenne a csúcs. Nem ez a csúcs. Pedig hány szentet látunk így, hogy azt gondoljuk, hogy aki már megveti ezt a világot, aki már ki akar szállni ebből az életből, az a csúcs. Nem. És nem, hogy a 7. lakás még erre a habatortán lenne, egyszerűen most jövünk vissza mondjuk így a normalitásba. A csúcs az egy visszatérést jelent a hétköznapi életben. Nem akarom a poénokat előre lelőni, de igazából erről lesz itt szó. A 6. lakás táborhegyi élménye után, mert hasonlítsuk a 6. lakást ehhez a fajta táborhegyi élményhez, amit ugye Péterék ott átélnek, hogy Mester, jó nekünk itt lennünk veled a dicsőségben, ne is menjünk innen sehova, építsünk itt 3 sátrat. A 7. lakás pedig hasonlítanám ahhoz, hogy leszállunk a táborhegyéről, és visszamegyünk a hétköznapi életünkbe. Igazából ez fog itt következni. Nézzük meg, hogy ez hogyan. Egyébként már is mondom, az önéletrajzban Teréz csak a 6. lakás képletes leírásáig jut el. De az önéletrajzra Teréz úgy tesz pontot, hogy ő még akkor a 7. lakásnak a miben létét még úgy nem érti. Tehát ő még akkor ott nem tartott, ő még ezt akkor nem tapasztalta meg. Látjátok, mennyire jó, hogy az önéletrajz után ő írt még egy olyan művet, amiben aztán tényleg teljessé tudta tenni az ő spirituális látásmódját. És ugye mondtam ezt már talán, ha nem is itt valahol máshol viccesen, hogyha miért kinek lehetünk hálásak, hogy Teréz megírta a belső várkastélyt, hát az inkvizíciónak lehetünk hálásak. Soha nem gondoltuk volna, hogy az inkvizíciónak valamiért hálásak leszünk, de ennek igen, ezért igen, jó persze viccesen mondva, mert az önéletrajzot Teréznél ugye az inkvizíció beszedte. Elvették tőle az önéletrajzot, mondván, hogy ez valami, ez vizsgálatra szorul, ezt egy apálca írta, már rosszul kezdődik, ezt meg kell nézni, hogy ez miről van erről szó, mi van benne szó róla, és az inkvizíció hát sokáig nem adta vissza ezt a kéziratot. És nem volt több kézirat az önéletrajzból, mint Teréznek az egyetlenje, amit írt. És akkor a gyóntatói azt mondták Teréznek, hogy figyelj, önéletrajzot elvették, És mivel az önéletrajzban lévő tanítás hasznos lenne sokaknak, de mivel nincs meg, Teréz, írjál valami másik művet. Írd le újra azt, ami az önéletrajzban van. És akkor Teréz leírja, de most már nem a saját életét meséli el, hanem az ő sokkal tágabb és sokkal kifinomultabb, letisztultabb látásmódjával ír egy teológiai traktátust, és ez lett a belső várkastély. Azért írja meg, mert nem volt remény se arra, hogy az önéletrajzot valaha az inkvizíció visszaszolgáltatja. Azt gondolták, hogy az örökre már ott elveszett, lehet már el is égették, lehet már a kézirat nincs is meg. Teréz, amíg élsz, írjál valamit, mert a te tanításod el fog veszni. A tanításodra szükségünk van. És így írja meg a belső várkastélyt, amelyben az önéletrajzhoz képest fényévekkel jobban látja a lelki életnek a miben létét. Tehát az önéletrajz az még egy nem teljes mű ebből a szempontból, ami a lelki élet kiteljesedését jelenteni. A belső várkastély már egy teljes mű. És látjuk, hogy Isten gondviselése azért milyen titokzatos úton, módon tud működni, még akár így is, hogy az inkvizíció elvesz egy művet, és azt gondolják, hogy nincs, és Teréz rá van kényszerítve, hogy írjon egy másik ilyen könyvet. És akkor ez lett a belső várkastély, amelyben már szerepel ez a bizonyos beteljesedés, ez a bizonyos hetedik lakás nevű spirituális tapasztalat, amely az önéletrajzban még nincsen benne, még csak úgy a sorok között sem. Teréznek ez még akkor egy ismeretlen terület volt. És akkor folytatja: remélem, nem miattam, hanem értetek, meg fogja adni ezt a kegyelmet, hogy megértsétek, ami fontos számotokra, és ne rajtatok múljék, hogy vőlegényetek megünnepelhesse ezt a szellemi mennyegzőt a lelketekkel, hisz annyi jót hoz magával, amint majd látni fogjátok. Teréz megint itt, hogy a szokásos kis témáit veszi elő, mielőtt belekezdene a hetedik lakásnak a leírásába, azt mondja, hogy ne rajtatok múljék, hogy bejuttok ebbe a lakásba. Ezt az első lakás óta halljuk. Tegyetek meg mindent, ami rajtatok áll. Igen, és ezzel már is megcáfoljuk azt a bizonyos közkeletű felfogást, hogy a hetedik lakás az csupán ajándék és csupán kegyelem. Nem tudunk érte mit tenni, Isten vagy megadja, vagy nem adja. Nem igaz. Teréz mondja, tegyetek meg mindent, ami rajtatok múlik, annak érdekében, hogy ebbe a lakásba bejussatok. Tegyétek meg a ti részeteket, ami rajtatok múlik. Nem csak Isten ajándéka. Egyébként Istennek hogy ne lenne az akarata az, hogy mindenkit bevezessen ebbe az állapotba. Nem is állapot ez annyira, mert meglátjátok, ebbe a lelki hozzáállásba, mondjuk így. Persze, hogy Istennek az akarata, hogy ide mindenki eljusson, de ezt nem az égből várjuk, hogy ez egy pottyanjon ránk, hanem nekünk szépen tenni kell a dolgunkat. Meg kell tennünk a részünket, mind azért, hogy ez egyszer a mi életünkben is megjelenjen. Na most, itt most már Teréz a harmadik pontban kezdi leírni, hogy miről is van itt szó. Egyébként itt a másodikban már hallottátok ezt a kifejezést, hogy szellemi mennyegző. Hát itt lesz a szellemi mennyegző. Nem most szeretném kifejteni, Teréz majd később írja le picit bővebben, hogy mit jelent számára ez a spirituális házasság kötés Istennel, ami a hetedik lakásban zajlik. Ne jegyetek meg, megint csak majd ezt akkor, mikor eljön az erről való tanításnak az ideje, közel fogjuk ezt magunkhoz hozni. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez, hogy spirituális házasság vagy szellemi mennyegző, ez megint egyeseknek kiválasztott, egyeseknek föntartott valami elérhetetlen dolog. Nem, sokkal egyszerűbb lesz ez, és sokkal hozzánk közelállóbb, mint sem gondolnánk. Na de, Teréz így kezd bele a valódi tárgyalásba. Harmadik pont. Ha a mi Urunk jónak látja megkönyörülni azon, amit az ő iránta való vágy folytán elszenvedett és elszenvedez a lélek, akit már szellemileg eljegyzett magának, akkor először is, hogy a szellemi házasságot megkösse, beviszi az ő lakásába, a hetedik lakásba. És ezt figyeljétek, mert amiképpen a mennyben, úgy a lélekben is kell, hogy legyen egy lakása, ahol csak ő fölsége lakozik, mondjuk így, egy másik menny. Na de, kezdi csókolom, nem erről beszélünk az első lakás óta, hogy van egy központi lakás, amit Teréz azt mondja, a trónterem, a központi lakás, ahol Isten bennünk él, és igazából a hetedik lakás nem más, mint ennek a központi lakásnak, mondjuk így, a teljes birtokba vétele a mi részünkről. Azt mondja Teréz a hetedik lakásra, hogy az ő lakása, mármint Isten lakása. Tehát a hetedik lakás, ezt felírjuk, annyira szép, az az ő lakása bennünk. És az az ő, ez az Isten. Az ő lakása. Bevisz az ő lakásába, a hetedikbe. Na de ez nem valami újdonság, megint abból a szempontból, hogy sose hallottunk volna az ő lakásáról, dehogy nem, kezdettől fogva erről hallunk. A belső várkastély legelejétől fogva Teréz a központi lakásra irányítja a figyelmünket. Már az elején azt mondja, hogy a belső várkastély az olyan, hogy a lakások körkörösen helyezkednek el, mi körül? A központi lakás körül. És igazából ez a hetedik lakás, ez Isten bennünk lakásának a helye. Most hívhatjuk ezt hetedik lakásnak is, meg XY lakásnak is, teljesen mindegy. Lényeg, hogy az a, most itt nehéz szavakat használni, az a tér, az a hely, az a valóság, ami által ő bennünk van, ezt hívjuk hetedik lakásnak. Na de, azért azt is mondtuk, hogy jól van, hallottunk mi már erről, hogy hetedik lakás, és hogy Isten lakása bennünk, és a központi lakás, de akkor Teréz miért tárgyalja ezt a művének a végén? Miért ír erről az egésznek a végén? Hát mert mondtuk, hogy az egész lelkélet útja az micsoda? A hetedik lakás fokozatos birtokba vétele. Hát ezzel kezdtük az egészet. Azzal kezdtük, hogy Isten bennünk lakása, az bennünk, teremtettségünk első pillanatától fogva 100%. Ezzel kezdtük. Ezzel indítottunk. Amikor Isten bennünket megteremtett, attól a földi létünk első minutumától kezdve az ő bennünk lakása 100%-os. Ugye ezzel indítottuk, ezzel az örömhírrel. Hogy Isten bennünk lakása nem attól függ, hogy tudunk-e róla vagy nem, hogy jó emberek vagyunk vagy nem, hogy hívők vagyunk vagy nem, hanem az ő bennünk való 100%-os jelenléte, ami teremtettségünknél fogva van bennünk. Azért, mert az ő teremtményei vagyunk. Teremtettségünknél fogva. Nem azért, mert meg vagyunk keresztelve, vagy nem vagyunk megkeresztelve. Nem azért, mert próbálunk ebbe beleállni tudatosan, vagy nem próbálunk. Ez, most csak így mondjuk így, az ontológiai tény, azaz a létbeli tény az életünkben. Isten bennünk lakása már most 100%-os. Na de, mi volt a fő kérdés? Teréz miért írja a belső várkastély útját? Mert az, hogy Isten bennünk lakik, 100%-osan az nem kérdés. Mi az egyetlen kérdés? Hogy én, a szubjektum, hány százalékban vagyok ennek a tudatában? Ugye? Már kezdetben mondtuk, hogy a belső várkastély útja az a tudatosulási folyamatnak az útja. Nem arról van szó, hogy Isten jelenléte bennem növekszik vagy csökken. Ezt már kezdetben mondtuk. Nem arról van szó, hogy Isten szeretete irántam valaha csökkenne vagy növekedne. Mind a két tényező 100%-os és soha nem tud változni. Mi a változás egyetlen tárgya? Az én hozzáállásom, az én befogadásom, és ezt ilyen szóval írtuk le, hogy az én tudatosságom ezzel kapcsolatban. Hány százalékban tudatosítom a hétköznapokban, az életemben, hogy ő bennem lakik. És ugye mondtunk egy ilyet, hogy az első lakás, most ha már a folyamatot írjuk le, az első lakás az, amikor az ember ezt elkezdi tudatosítani. Hát akkor már, ha elkezdte, akkor mondjuk azt, hogy 0,2%-ra már mondjuk tudja, legyünk jó indulatúak. Az első lakás. 0,2%-ban már neki tudatos, hogy Isten benne él. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ez a napjában mondjuk néha-néha eszébe jut, hogy aha, van ilyen. És akkor elkezd menni előre, és akkor ha ebben a logikában nézzük, akkor a hetedik lakás ebből a szempontból nézve, a fejlődés, az út, a folyamat szempontjából nézve, Hát akkor micsoda? A 100%-os tudatosulás bennünk.
Aha.
Tehát igazából ezt jelenti a hetedik lakás, hogy Isten 100%-os jelenlétének én 100%-ban tudatában vagyok. Ezt jelenti. Tehát az út, amit megtettünk, tehát ezért, Teréz ezért ír ennyit a hetedik lakás, kezdhette volna ezzel is. Gyerekek, Isten bennetek lakik, azt tegyétek magatokével ezt a lakást, azt jó van. Nem. Írt előtte még 6 lakást, miért? Már ahogy kezdetben mondtuk, mert az a 6 lakás nem más, mint a hetediknek a birtokba vételi folyamata. A 6 lakást azért jártuk be, hogy ezt a hetediket egyre mélyebben magunkévá tegyük. Látjuk? Tehát, hogyha a belső várkastély útját, a folyamat, a fejlődés dimenziójában nézzük, akkor mondjuk így igazából erről van szó. Hogy az első lakásban valakinek egyszerűen leesett, hogy ilyen létezik, hogy Isten bennem lakása. És akkor mondom, az első lakásban éppen ezért, hát nagyon nagy dolog bejutni. Ó, ugye amikor sokan elkeserednek, hogy atya, én lehet még csak az első lakásban vagyok. Bogárkám, óriási dolog, hogy ott vagy. Mert hány keresztény ember, aki gyónik, áldozik, és nincs itt. Mert az ő bennük, az Isten jelenlétének az uratossága nem is 0,2, hanem 0, 0. Nem tudnak róla. Nem élnek együtt tudatosan Istennel, attól, hogy gyakorolják a vallásukat. És erre mondtuk ugye ezt a büdös nagy ellentétet, sajnos, ami itt van az életünkben. Lehet úgy egész életünkben egy vallást gyakorolni, hogy közben egy picit se vagyok tudatában annak a hétköznapjaimban, hogy ő bennem lakik, és ő szeret engem. És tapasztaljuk, ugye a kereszténységnek az elterjedtségében sok-sok személynél, sajnos vérző szívvel ezt a jelenséget. Hogy ilyen egyszerűen van. És sajnos mi az, hogy van? Nagyon sokszor előfordul. Valaki tényleg betart minden törvényt, gyakorolja a vallást, ő aztán jogilag semmilyen kiközösítés alá nem esne, mindent elhisz, amit az egyház mond, mindent betart, persze, amit kívülről, amit ugye látható, de benne ez az egész 0%, még az első lakásban sincs benne. Tehát azért mondom, ne panaszkodjon az, aki azt mondja, hogy még csak az elsőben vagyok, mert már kezd derengeni Isten bennem lakásának az igazsága. Bogárkám, az már nagyon jó. Te már nagyon előre vagy, ha ez 0,2% már. És azért, akik tudatosan erre ráállunk, az életünkben, hogy haladunk előre, nehogy azt gondoljuk, hogy a 100% az egy elérhetetlen cél. Egyáltalán nem. Már most, hagy mondjam el, már most, ez később jött volna, de azt hiszem most már helye van ennek elmondani. Az a dolog, hogy 100%-osan tudatában vagy Isten jelenlétének és szeretetének, az nem azt jelenti, hogy minden másodpercben fizikailag őrá gondolsz. Nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. Jó? Ezt már most ki kell mondani, mielőtt valaki azt hinné, hogy a 100%-os tudatosság azt jelenti, hogy fizikailag a tudatomban állandóan Isten jár a fejemben. Nem. Teréz maga fog minket erre megtanítani, majd amikor ez eljön, csak már ez talán most jobb itt tisztázni, mielőtt valaki azt gondolná, hogy a 100%-os tudatosságban élő hívő embernek fizikailag mindig állandóan Isten jár a fejében. Nem. Teréz meg fog minket tanítani arra, nem kell fizikailag Istenre gondolnom ahhoz, hogy vele legyek. Nem kell, hogy fizikailag mindig ő járjon a fejembe ahhoz, hogy tudjam, hogy mellettem van. És hogy bennem van. Ez lesz az örömhír. Testvéreim, nem lehet egész nap fizikailag az Istenre gondolni. Agyi képtelenség. Hogy állandóan ő járjon a fejemben. Ez se ő nem várja el tőlünk, se senki nem várja el tőlünk. Éppen úgy, ahogy nem tudom, a párocska megy az utcán, nem kell a fiúnak fizikailag mindig a lányra gondolni ahhoz, hogy tudja, hogy itt van mellette. És hogy együtt élik az életüket. Nem kell mindig, hogy te jársz a fejemben, igen, még mindig. Nem, most az jár a fejembe, hogy nem tudom, hogy mit csináljunk, az, hogy nem tudom, milyen süteményt vegyünk, vagy milyen fagyit vegyünk. Most a fagyira gondolok, nem rád, de attól még veled gondolok a fagyira például. Vagy amikor Istennel éljük az életünket, Uram, nem mindig rád gondolok, most arra gondolok, és arra kell az agyi kapacitásomat fordítani, hogy mit tudom én, hogyan oldok meg az életemben egy problémát. Hogyan oldok meg egy pénzügyi nehézséget? Hogyan oldok meg egy kapcsolatot? Most nem rád gondolok fizikailag, hanem az agyi erőmet és kapacitásomat most egy feladat megoldásra kell koncentrálnom, de ezt veled csinálom. És ez lesz a hetedik lakás. Nem az, hogy állandóan fizikailag ő rá gondolok. Nem, most én arra gondolok, ami a dolgom. Most én arra gondolok, ami éppen előttem áll, mint kihívás. De azzal a 100%-os tudatossággal, hogy én ebből Isten nem hagyom ki, ő ebben velem van, és bennem van, és nem kell, hogy ő rá gondoljak ahhoz, hogy titokzatosan tudjam, hogy ő mindent együtt csinálunk. Mindent. Persze, természetesen nem azt jelenti, hogy ő a hetedik lakásban lévő ember számára ne jutna sokszor ennek az embernek az eszébe az Isten. Dehogy nem. Hát ez neki az öröme, amikor konkrétan is eszébe jut, hogy Uram, most rád gondolok egy pillanatra, vagy kettőre, vagy főleg mikor leülök imádkozni, vagy amikor megyek a misére, vagy bármikor, mikor úgy eszembe jutsz, de ez már nem azt fogja jelenteni, hogy jaj, most eszembe jutottál, és akkor eddig nem is voltam veled. Eddig is veled voltam, akkor is, ha nem gondoltam rád. És éppen ezért ezek a eszünkbe jutások csodálatos édességet hoznak magával, hogy de jó, Uram, hogy most rágondolok tudatosan arra, hogy itt vagy velem, eddig is tudtam. Sosem hagyott el ennek a tudata, még akkor is, hogyha agyban, fizikailag nem rád gondoltam, hanem a teendőmre. Mert a hetedik lakásban ez lesz majd, a lélek teszi a dolgát. Arra figyel, ami a feladata. Arra figyel, ami a hivatása. Arra figyel, ami a kötelessége. De ezt nem egyedül teszi, hanem egy ilyen nagyon belé gyökerezett tudattal, hogy igen, ő itt van mellettem. Ő bennem van, ő szeret engem. És akkor vannak pillanatok, hogy rám gondolok fizikailag, és vannak pillanatok, hogy nem. Attól még teljes mértékben tudom, hogy itt van bennem és velem. Látjuk, erről van szó. Amikor Isten bevisz minket az ő lakásába, hogy Teréz mondja, ez annyit jelent, hogy abszolút tudatosul az ő bennünk lakásának az igazsága. A vele való kapcsolatunk elérkezik bennünk el a tudatosságnak erre az abszolút fokára. Hogy igen, egyszerűen belém kattant, ottan belém épült ez az igazság. Tudom, hogy velem van. Tudom, hogy szeret engem. Akkor is, ha nem gondolok rá, és akkor is, ha nem érzem. Akkor is tudom. Ez belém épült, belém kattant, mint egy ilyen belső kis gép, amely oda bejön, és akkor állandóan nekem biztosítja ezt a tudatosságot. Igen, ez mindnyájunk számára cél lehet, mindnyájunk számára ez egy elérhető dolog, egyáltalán nem elérhetetlen. Elindultunk úgy, hogy azt hittük, hogy üresek vagyunk belül, de ő mindig ott volt. Ugye elindultunk úgy, hogy azt hittük, hogy nem lakik bennünk senki. Elindultunk úgy, most ez egy ilyen képletesen értve, hogy azt gondoltuk, hogy a lelkünk egy üres tér, ahol csak én vagyok és senki más. Vagy ugye, aki azt gondolta, hogy hát Isten nem bennem van, hanem a felhők fölött, Isten nem bennem van, hanem a templomban, üres vagyok belül. Majd, ha a templomba megyek, majd találkozom vele. Majd, ha üdvözülök, majd találkozom vele. És akkor a tudatosságunk első foka az volt, hogy persze Isten a mennyországban is van, a templomban is van, de mindenek előtt a legfontosabb, hogy bennem van. Bennem lakik teremtettségemnél fogva. És akkor elindultunk ezen az úton. Azt hittük, hogy üresek vagyunk belül, és jött a kinyilatkoztatás, jött a hír, hogy nem. Ezt a hírt nem Avilai Teréz adta meg nekünk először, hanem Jézus maga, amikor azt mondta, hogy én bennetek vagyok, és ti én bennem. Emlékszünk. Amikor Jézus kimondja, hogy őt hol lehet megtalálni. Ő vele hol lehet találkozni? És a találkozás helye, a vele való együtt élt élet helye, az, ami bensünk. Én ő benne, ő én bennem. Szent Pál is megmondja, hogy ti Krisztusban vagytok, Krisztus pedig bennetek, ti vagytok a Szentlélek temploma. Ugye, amikor ezekről, Istenem, micsoda mélységek nyílnak meg, és ezeket is ugye sokszor, talán már beszéltem erről, olyan felszínesen értjük, hogy amikor Szent Pál azt mondja, hogy ti Krisztusban élő emberek vagytok, akkor ez nem megint az ájtatos megszólítás. Krisztusban kedves testvérek. Ez persze jó, mondhatja egy papa prédikáció elején, de ez nem valami illedelmes, katolikus megszólítás. Szent Pálnál sem. Hanem a misztikának a definíciója. Te Krisztusban élő testvér vagy. Te Krisztusban élsz, ő pedig te benned. Tehát Pálnál ez nem egy ilyen illedelmes kifejezés, hanem a teljes misztikának a kifejezése. Te Krisztusban vagy, és ő te benned. És amikor azt mondja, hogy ti vagytok a Szentlélek temploma, Istenem, hát tudjátok itt miről beszél, a templom. A templomból csak egy van, és egy volt, mert már nincsen az a bizonyos jeruzsálemi templom, amelyet Krisztus után 70-ben a rómaiak leromboltak. Azóta is csak egyetlen fala, az úgynevezett nyugati fal, vagy sirató fal áll. Semmi más nem maradt abból a templomból. A zsidók számára egyetlen templom van, az a bizonyos jeruzsálemi, amely Isten jelenlétének egy speciális helye. A többi, az nem zsidó templom, azok zsinagógák. Az az ige felolvasásának a helye. A prédikáció és a közös imádságnak a helye. De ott nincs áldozat bemutatás. Áldozatot csak a jeruzsálemi templomban lehetett bemutatni. És mióta nincs jeruzsálemi templom, a zsidók nem is mutatják be ezt az áldozatot, mert nincs hol bemutatni. A zsinagógában ünneplik a hitüket, felolvassák a Tórát, magyarázzák, énekelnek, imádkoznak. De a templom, az a bizonyos szent templom, az az egyetlen, az a jeruzsálemi, amely, mondom már, nem áll. És amikor Szent Pál, ez a hithű zsidó, aki farizeus volt, és megtért Krisztusnak, de ő benne a zsidó gyökerek azért kitörölhetetlenül ott voltak, és amikor ilyet ír a levelében, hogy a templom az nem az a kőépület, hanem a te tested, akkor értjük, hogy itt mit mond az ő korabeli zsidó hittestvéreinek? Értjük ezt a forradalmat? Hogy amit itt Szent Pál mond nekik, hogy a zsidók számára a legszentebb hely, a szentek szentje, a jeruzsálemi templom, Isten jelenlétének a helye, amelyre egyébként, amikor ott jártunk, ki is van írva, annyira érdekes, hogy a zsidó hagyomány szerint az nem csak az Isten jelenlétének a helye, hanem így a világ teremtésének a középpontja. Szerintük ott volt az Édenkert, és ott volt Ádám és Éva, és minden az egész világ történelem a jeruzsálemi templomra abban központosul az ő hitük szerint. Az egész üdvösség történet Isten jelenlétének a helye arra a helyre központosul. Tehát ha van szent dolog a zsidók számára, akkor az a templom. Nyilván Jézusnál miért volt az egyik ok, ugye a kivégzésre, hogy azt mondták, hogy ő azt állította, hogy ő lebontja a templomot. Ugye, amikor ezt állította Jézus. Mert az a templomot káromolni, a jeruzsálemi templomot, a legnagyobb bűn volt. Miért? Mert az ő számukra az a hitük legszentebb helye. Isten, a szövetség Istene, Jahvénak a jelenlétének a helye. Ahova, ugye, még a átlag zsidó se mehetett be, oda a szentek szentjébe, melynek a függönye, ugye ketté szakadt, mikor Jézus meghalt, oda csak a papok mehettek be. Az áldozat bemutatásának a helyére, az egy annyira szent hely volt. Annyira a zsidóknak, ugye, mennyit jelentett ez a hely. Amikor ugye Salamon megépíti az első templomot, aztán utána azt lerombolják, aztán utána a Makkabeusok idejében fölépül a második templom, amit meg a rómaiak rombolnak le Krisztus után 70-ben. Nekik ez volt a mindenük. És jön egy ilyen Szent Pál, aki azt mondja, hogy nem az a kőhalmaz Isten jelenlétének a helye, hanem te vagy a templom. Mit jelenthetett ez az ő hittestvéreinek és kortársainak? akinek a templom volt a minden, a legszentebb hely. És akkor Szent Pál most azt mondja, miután megtért Krisztushoz, hogy Isten jelenlétének a helye, az te vagy, a te tested, a Szentlélek temploma. És ez a templom szó, itt ugye ezt a bizonyos jeruzsálemi templomot jelöli. Fantasztikus dolog. És ugye mi mennyire megint ezt, hogy te vagy a Szentlélek temploma, ezt ugye sokszor ilyen erkölcsi módon értelmezzük. Jaj, vigyázni kell a testedre, mert te vagy a Szentlélek temploma, vigyázz rá! És akkor a ilyen erkölcsi prédikációt adunk hozzá. Persze, nem mondom én, hogy ez nincs benne, de Szent Pál nem erről beszél mindenek előtt. Te vagy a Szentlélek temploma, a te tested, ezért vigyázni kell. Nehogy elkövess mindenféle szexuális bűnöket. Ugye ezt így szoktuk ezzel magyarázni. Benne lehet ez a dolog, de a üzenet gyökere és lényege nem ez. Hanem az, hogy a te tested, bocsánat, itt repülató, az, már ennyire tűzbe jövök, le is teszem, hogy minek lóbálom, úgy se írok vele, a te tested Isten jelenlétének a helye. Nem a templom, nem az a jeruzsálemi templom, hanem te vagy. Micsoda óriási dolgot állít ezzel. Természetesen az, hogy mi, magyarok, a Isten házát templomnak hívjuk, az egy érdekes dolog. Ugye többi nyelven ugye nem nagyon ezt mondjuk, hanem az egyház szó, az jelöli a házat is. Ugye? Ugyanaz a két szó. És egyébként... Még szerintem, most nem akarok nektek butaságot mondani, mert nem vagyok jó ítőiből, de még ilyen Szent Istvánék korában még beszéltek arról, hogy minden 10 falu építsen egy szentegyházat. A templom épületet így hívták, hogy szentegyház. Meg a régi énekekben majd ott húsvétkor fogjuk hallani, annyira szép ez, amikor a dicsőséget újra beintonálja a pap. És a kántor ad neki egy ilyen gyönyörű, ilyen elődallamot, hogy ó, Isten papja, állj az egyház közepére, és zengd újra, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Állj az egyház közepére. Az egyház a mi épületünk. Tehát amit mi ilyen kicsit szerencsétlen módon templomnak hívunk, azt igazából egyháznak kellene hívnunk. És ez gyönyörű teológia, mert az egyház, ugye tudjuk, az nem az épület, hanem mi vagyunk. És amikor a kereszténység a saját szakrális épületét nem úgy kezdte hívni, mint a jeruzsálemi templomot, hanem új szóval, hogy ekklészia, hogy egyház. Tehát az épület és a benne lévő embereket ugyanazzal a szóval hívjuk. Mert a templom az csak a jeruzsálemi templom. A latinban ez, hogy templum, ez kizárólag a jeruzsálemi templom. Az, ami már nincs. És ezért másik nyelvekben ugye megmaradt ez, hogy az egyház és az épület az egyetlen szóval íratik. Nekünk valamiért, biztos ennek megvan a maga nyelvi előtörténete, hogy valamiért a templom szó az hozzánk így bekerült. Jó van, nem akarom ezt a szót kitörölni a szótárunkból, csak tudjunk róla, hogy a templom az csak a Jeruzsálem, ami már nincs. Az, amiben most vagyunk, a templomnak nevezett épület, az egyház. Hívjuk így, a Szent Egyház, amiben vagyunk. És természetesen a keresztények mindig hitték, hogy ebben a bizonyos Szent Egyházban Krisztus nagyon speciális módon jelen van. Jelen van a hívek közösségében, jelen van az ige hirdetésben, és jelen van az eukarisztiában. Amelyet ugye a keresztény közösség a pap vezető imája által mondjuk így, hogy létrehoz. Krisztus testein és vérén keresztül. Krisztus jelenlétének a csodálatos helye. Máj napig ugye valljuk ezt az oltári szentség dogmája kapcsán, és ez fantasztikus, és ez így is marad. Csak mondom, el ne felejtsük, és nehogy az a hangsúly eltolódás legyen ránk jellemző, hogy az eukarisztiáról tudunk, Jézus jelenlétének szentségi formájáról tudunk, de a bennünk élő Krisztusról nem tudunk. Én csak ennyit mondok. Tehát aki azzal vádol engem, hogy én le akarom bontani a templomot, mert meg kell szüntetni az oltári szentséget, az nagyon nagyot téved. Én csak annyit mondok, hogy hangsúly eltolódás ne legyen. Mert ha a hangsúly rákerül csupán az oltári szentségi jelenlétre, akkor mi a probléma ebből? Nem teljesül az egyik legmélyebb vágyunk. Az ember egyik legmélyebb vágya az, hogy mindig és mindenhol szeretve legyen. De hogyha én a világon az engem legjobban szerető valakivel, Jézussal, Csak addig lehetek, amíg a templom kövén térdelek, akkor az egy nyomor. Ha én csak vele, ezzel az engemet, ennyire szerető valakivel, csak heti 50 percet lehetek, vagy heti 1-2 órát, akkor nem teljesül a vágyam, hogy az, aki engem szeret, az minden pillanatban legyen velem. Ezért akarom azt mondani, hogy az oltári szentséget túlhangsúlyozni, Krisztus bennünk való jelenlétének a rovására, hát az egyáltalán nem jó dolog. Csak hát ugye hányszor mented ez a spiritualitásba, hogy az Isten háza a templom, ami egyébként igaz, de hallottunk róla, hogy mi is az Isten háza vagyunk, és a Szent Pál maga mondja, te vagy a Szent Lélek temploma. Tehát itt nem az oltári szentség ellen beszélek, Istenem, hogy is tenném ezt meg, de hogy is, én abszolút hiszek benne, és abszolút szeretem, és abszolút fantasztikus forrásnak látom a spirituális életünk szempontjából, én csak erről a hangsúly eltolódásról beszélek. Ne csak az oltári szentséggel és a templommal azonosítsuk a Jézussal való találkozás lehetőségét, hanem azonosítsuk azzal is, amit ő maga mond, hogy én bennetek vagyok. Ti vagytok a Szentlélek temploma. Ezt is kicsit tudjuk már. Persze, ugye azt arról is lehet szó sokszor, hogy akik a kereszténységüket a felszínen akarják élni, azoknak nagyon jó ez a fajta tanítás, hogy Isten a templomban van, és egyébként pedig slussz. Azoknak nagyon jó. Miért? Mert Jézuska a hétköznapi életemet úgy nem kavarja fel. Tehát az nagyon jó azoknak, ez a fajta templomba bezárós tanítás, hogy Jézuskoda be van csukva, amíg ott vagyok előtte, addig áltatos vagyok, de amikor kimegyek a templomba, akkor hú, jó van, erre a hétre is letudtuk. Jézuskát oda becsukta a sekrestyés, bezárta ekkora kulccsal, kész, az egész hétköznapi életemet többé ő már nem zavarja. Majd jövő vasárnap, majd megint áltatos leszek. Tehát akik a kereszténységet a felszínen szeretnék élni, azoknak ez nagyon jó. Miért? Mert Isten nem kavarja föl a hétköznapi életemet. A hétfőtől vasárnap reggelig élhetek, ahogy akarok, hát nem kavarja föl. A bennünk élő Krisztus tanítása viszont fölkavarja a hétköznapi életemet. Egész más. Reggel fölkelek, és tudom, hogy ő velem van, és bennem van. Azért ez egy teljesen más tapasztalat, mint az, amikor azt mondom, hogy hát ő messze van tőlem, tehát nem kavarja föl az életemet. Látjuk, tehát amikor túlhangsúlyozunk az oltári szentséget, akkor lehet benne egy ilyen is. Kényelmes nekünk ezt túlhangsúlyozni, mert a vele való kapcsolat le van tudva heti 50 percbe, vagy 60 percbe, ha Renátó atya misézik, mert hosszan prédikál. Ennyi. És akkor kész, le van tudva, és akkor vége. De akik az Istennel való kapcsolatot komolyan veszik, és azt mondják, hogy ez a kapcsolat, ez kihívásokkal jár. Igen, a szeretett kapcsolatok sokszor kényelmetlenek, mert fölkavarnak. Mind emberi kapcsolatunk, mind az Istennel való kapcsolatunk. Nem mindig édes és csodálatos, mert a kapcsolatok engem kihívnak önmagamból. A kapcsolat engem változásra kényszerít. A szeretett kapcsolatok miatt nekem meg kell térni, nekem változni kell a másik miatt, hogy én a másikat tudjam szeretni, és el tudjam fogadni a szeretetét. Egy állandó szeretett kapcsolat mindig kihívásokkal jár, mindig. De ha az Istent bezárom a templomba, az nem jár kihívással. De az, hogy elhiszem, hogy ő bennem van, az kihívással jár. Tehát látjuk, a hangsúly eltolódásnak néha ilyesmi is lehet az oka. És ezért mi azt mondjuk, Avilai Teréz alapján, és nyilván az evangéliumra alapozva, hogy ezt a hangsúly eltolódást szeretnénk egy kicsit gyógyítgatni. Mert csodálatos dolog úgy élni, hogy Jézus bennem van. Fantasztikus dolog, mert soha nem vagyok egyedül. Az életem egyik legfontosabb alap problémája oldódik. Ami mindnyájunknak a magány, meg az egyedül lét. Akár társas magány, akár fizikai magány. Magányosnak érezhetem magam, de egyedül soha nem vagyok, mert ő bennem él. És az ő bennem való jelenléte nem egy fenyegető jelenlét, nem egy félelmetes jelenlét, hanem a legszeretőbb és gyöngédebb jelenlét, ami csak lehet. Igen, persze, az ő jelenléte néha fölkavar. Igen, néha mondhatjuk azt, hogy hát ez engem nagyon fölkavar, hogy Isten bennem van, és az, hogy ő szeretetével, ő mindig engem új távlatokra hív, és soha nem állhatok meg a fejlődés útján. Igen, ez néha macerás. Igen, ez néha kényelmetlen, de hát nem megéri? A szeretett kapcsolataink, hogy így fejlődnek, és ez egyre nagyobb békével jár, még akkor is, ha közben vannak fájdalmas szakaszaim. Látjuk? Éppen ez a belső várkastélynak a legfőbb üzenete. Abszolút fölfedeztük, és magunkévá tettük Isten jelenlétét a hetedik lakásban. Fölfedeztük, és fokozatosan ez most már a miénké vált. És visszahoz Teréz az első lakásból egy ilyen képet, így írja ő maga. Erről azt hiszem, már beszéltem az első lakásban, mert egy bizonyos személy, azaz ő, megértette, hogy ezek a szerencsétlen lelkek az első lakásban úgy vannak, mintha egy sötét börtönben lennének, vakon és süketen, kezük lábuk megkötözve, hogy semmi érdemszerző jót ne tehessenek. Okkal sajnálhatjuk őket, de gondoljunk arra, hogy valamikor önmagunkat is így láttuk. Igen, most visszagondolunk a kezdethez. Amikor még nem jutott el egy picit se a tudatunkig, hogy ilyen létezik, hogy nem is vagyok egyedül, az én belsőm az nem egy üres tér, hanem egy lakott tér, hogy valaki van velem, és akkor Teréz visszahív bennünket arra, hogy gondolj csak bele abba, amíg ezt nem tudtad. Mennyire vak és süket volt az életed, és megkötözött volt az életed? Igen, Teréz itt az első lakást úgy szánja nekünk példaképpen, hogy nézzük meg, és a hetedik lakás ezért jó, nézzük meg, mekkora utat jártunk már be. És egyébként most mindegy, hogy ez most benned hány százalék, Isten jelenlétének a tudatossága hány százalék. Szerintem mindjárt, akik itt vagyunk, elmondhatjuk magunkról, hogy egy valamilyen fajta utat már megtettünk. Ez egészen biztos. Nem jöttetek volna ide másfél éven keresztül ebbe a terembe engemet hallgatni, ha nem tettetek volna meg valamilyen utat. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne. Megtettünk már valamilyen utat mindjárt, most hány százalék az mindegy. De éppen ezért, mivel valamilyen utat megtettünk, ezért Teréz most mit csinál? Azt mondja, és ez nagyon jót tud nekünk tenni, nézzünk kicsit vissza. Tekerjük vissza az életünknek a filmjét, hogy hol jártunk akkor, amikor erről még fogalmunk sem volt. És mennyire az életünk akkor más volt, és egyáltalán nem volt jobb egy csomó mindenben. És mióta ennek a tudatossága nőtt bennünk, az életünk hogy megváltozott. És amikor valaki visszatekint a múltjára egy ilyen kulccsal nézve, hogy lehet, hogy most az életemben, nem tudom, sok a krízis, sok a nehézség, de legalább visszanézek, és azt látom, hogy az Istennel való kapcsolatom fejlődött. És lehet emiatt boldogabb vagyok, mint hogyha egyáltalán nem is lenne semmilyen krízisem. Ugye egy nagy lelki szerző mondta így, hogy az Istennel együtt élt legrosszabb napom még mindig jobb a nélküle élt életem legjobb napjánál. Na ezt még ilyen fáradtan is el tudtam mondani. Értitek? Tehát az Istennel együtt élt életem legrosszabb napja is jobb a nélküle élt életem legjobb napjától. Na és ezt a távlatot láttatja velünk itt Teréz. Nézzünk vissza a múltunkba. Nézzük meg, amikor a tudatosságunk még a béka feneke alatt volt. Hogy mennyire nem cserélnénk az akkori önmagunkkal. Hogy milyen óriási utat jártunk be. És akkor adjunk hálát ezért az útért. De jó Uram, hogy ezen az úton járhattam, nem lett kevesebb a nehézség az életemben. Mindig van és mindig lesz egy csomó alkalom a szenvedésre, kihívások, krízisek. De van valami, amiben pedig nagyon fejlődtem, és a leglényegesebb dologban növekedett bennem, a te bennem lakásod és irántam való szeretetednek a tudatossága növekedett bennem. És visszanézek erre, hogy de jó, nekem ez az életemben igenis valamilyen szinten jelen volt. És hogyha ezt valaki el tudja magáról így visszanézve mondani, az sokkal inkább másképp látja a jelenlegi kríziseit, a jelenlegi nehézségeit. Amikor főleg, mikor elkapna bennünket az a gondolat, hogy nyomorult vagyok, én nem fejlődök, én csak visszafejlődök. Én... Nem! Nézd meg, milyen utat jártál be! És adj hálát ezért az útért! De jó, hogy ezt az utat bejárhattad. De jó, hogy benned növekedett ez a tudatosság. Még akkor is, hogyha az életben közben volt és lesz és van sok-sok nehézség. Úgyhogy én erre hívok most mindenkit Teréz által, hogy nézzük magunkat vissza ennek az útnak az elején. Nézzük magunkat vissza, de ez mondom, nem most az elmúlt másfél évre vonatkozhat csupán, hanem amikor először az életünkben elkezdtük ezt a dolgot úgy fölismerni. És akkor nézzünk oda vissza, hogy de jó, milyen utat megtettünk azóta. De jó, hogy azért ebben fejlődtem, és ez a leglényegesebb, amiben fejlődtem. Lehet, hogy még ezen az úton is, nyilván, amíg élünk, ez így lesz, követtem el bűnöket, és követek is el, követtem el hibákat, és továbbra is elkövetek hibákat, de valami változott. És ez pedig az, hogy jobban tudom, Uram, hogy te bennem vagy, és szeretsz engem. És ez a leglényegesebb. Akár mennyit hibázzunk is az életünk végéig, akár mennyi rossz döntést hozzunk, az a valaki fejlődik, aki ennek egyre jobban a tudatában van, az az ember tényleg fejlődik. És látjátok, éppen ezért mondtuk, hogy a lelki életünk alakulási modellje az nem az origóból kiinduló nyílegyenes vonal, repülünk, mint a rakéta, hanem ugye mi, ugye mondtuk, a spirális. A spirális a lelkéletünk modellje. Ezt egyébként térbe kéne látnunk, ugye? Így spirálisan. Tehát, hogy ugyanazokat a pontokat érintjük, de mindig másképp. Mert a fejlődés vonala az itt van közben benne. Fejlődöm, persze érintem ugyanazokat a momentumokat. A gyengeségeim, a bűneim, a rossz döntéseim, a hozzáállásaim, a tetteim, ugyanazok, de fejlődöm, és éppen ezért ugyanazokat a pontokat már máshogy érintem. Másképp élem át, máshogy állok az életemben előforduló ugyanolyan dolgokhoz, mint annak előtte. A fejlődés tehát nem az, hogy nyílegyenesen megyünk és minden rosszat elhagyunk, hanem az, hogy igen, küzdünk, gyengék vagyunk, az életünkben visszatérő pontok vannak, de közben haladunk. Közben én már más vagyok. Közben én ugyanazokat a pontokat már másképp érintem. Mi változott bennem? Az ő irántam való szeretetének és jelenlétének a tudata. Ez változott. És ez az életszentség iránya. Nem az, hogy a spirális egyszerre kiegyenesedik, és soha nem lesz semmilyen hibánk, nem lesz bennünk semmilyen nehézség, vagy semmilyen... Nem! Amíg élünk, ez ott lesz. A fejlődés az itt legbelül zajlódik. Irántunk való szeretetének és jelenlétének a tudatossága, mely miatt az életünkben visszatérő eseményeket egyre jobban és egyre fokozatosabban másképp látjuk és másképp állunk hozzá. No, hát akkor ennyi lett volna a mai napra. Köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten nem találkozunk, hanem szerdán Rafael atyával, én pedig